Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Amen. Hallgassuk meg a lekciót, amint írva található Pál apostolnak az első levelében, amit a tesszalonikaiakhoz írt, az 5. fejezetből, a 12. verstől a 21. versig olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg tehát, 1. tesszalonikai levél 5. fejezet, 12. verstől a 22. versig. Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek őket. Éljetek egymással békességben, kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, egymás iránt és mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelnül imádkozzatok, és mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, ne mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy ahogy az elmúlt esztendőben velünk voltál, nincs olyan nap, amelyben ne lennél velünk az új esztendőben is. Köszönjük, hogy nálad nincs az időnek múlása. A földi időben van-e váltakozás, ami emberi mértékünk szerint. Köszönjük, hogy napokhoz új napokat adtál szeretetedből. Köszönjük, hogy még itt vagyunk e földi világban. És hálát adunk azért, hogy most eljöhettünk, el tudtunk jönni, és tudunk rád figyelni, és veled elkezdeni az új esztendőt. Köszönjük, hogy irgalmas Isten vagy, nagy a te hűséged. Ha mi téves úton járunk is, te hozzánk mindig az igaz úton érkezel. Lelkünket szeliden igazgatod, vezetsz bennünket, tanácsolsz, és megtisztítod a mi szívünket. Kérjük, te adj most nekünk veled való találkozást, te add meg nekünk, hogy átérezzük, hogy mennyire szeretsz bennünket, és add, hogy örüljünk ennek a gyülekezetnek, ahová tartozunk. Jézus Krisztus nevében légy jelen közöttünk. Amen. Az 1. tesszalonikai levélből, az 5. fejezetből, a 16. verstől olvasom a 22. versig. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Foglaljon helyet a gyülekezet. Mondhatnánk úgy is, hogy olyan ez, mint egy házi szabály, vagy egy útmutatás azok számára, akik a gyülekezetben Istennel való élő kapcsolatban vannak, hogyan viszonyuljanak egymáshoz. Ez egy gyülekezetnek szól, egy belső szabályozás lényegében. Ez persze nem csak gyülekezeti tagokkal lehet így tenni, hanem kívülvalók irányában is gyakorolhatjuk. Csak sokkal könnyebb azok irányában gyakorolni, akikben az Isten jelen van. Mert egyfajta kölcsönösség alakulhat ki. Mert lehet, hogy ha kimegyünk a világba, akkor más lelkületű emberekkel találkozunk, és azok esetleg félreértelmezik a mi jóságunkat, és ki tudják használni. Ezért mondja Jézus, hogy legyetek szelidek, mint a galambok, és ravaszak, mint a kígyók, vagy ne dobjátok a ti kincseiteket a disznók elé. Tehát azért nem azt jelenti, hogy egyoldalúan mindig mi úgymond a jóság pozíciójából úgymond kiszolgáltatva lennénk. De más iránt pedig egymás iránt, testvéreink iránt az Úrban, azok iránt, akik a Krisztusban közelednek felénk és az Istenhez, megkülönböztetett szeretettel kell lennünk. És ez nem azt jelenti, hogy személyválogatók lennénk, hanem azt jelenti, hogy az a Krisztus, aki bennünk van, aki elhívott minket az Isten megismerésére, az legalább a gyülekezetben akadálytalanul tudjon megmutatkozni. Mert ha a gyülekezet testében más indulat van, más lelkület van, másképpen viszonyulunk egymáshoz, akkor nem fogjuk tudni megélni azt a belső Istennel való találkozást, mert mi alkotjuk a gyülekezet testét, a Krisztus testét, bennünk jelenik meg. Ha közöttünk nem tud megjelenni az Isten ország, amely nem beszédben áll, hanem lélekben és erőben, akkor maga az Isten tisztelet, maga a gyülekezet egésze, és az, amiért együtt vagyunk, nem tud megvalósulni. És akkor feltehetjük a kérdést, hogy miért nincs Isten itt közöttünk. És az új esztendőben talán ez az intés a mi számunkra, hogy itt van Isten köztünk, és ha már mi itt vagyunk, és szeretjük őt, vagy azért jöttünk, hogy lelkiképpen megismerjük őt, akkor az Isten pedig segíteni akar, hogy hogyan történjen ez. Testvéri kapcsolatban, azzal az indulattal, amik itt szerepelnek az igében, és ezeket a szívünkre véve, felszabadulva erre, nem úgy félve, mint ahogy kint, hogy hát mi lesz, hogyha ezt teszem, mi lesz, hogyha irgalmas vagyok, mi lesz akkor, hogyha bíztatom a bátortalanokat, mert lehet, hogy a külső világban elmegyünk egymás mellett. Nem törődünk egymással, nem figyelünk arra, hogy kit kell felkarolni. Az erőtlenek mellett lehet, hogy elmegyünk, de ne így legyen közöttetek, akik a Krisztusban vagytok, és úgymond erősek vagytok. Tehát aztán lehet a kívülvalók irányába is gyakorolni, de ez egy olyan dolog, ha belül nem tudjuk megélni a családban, ugye így is lehet mondani, a család a minta. Amit kapunk a családban, ezt szoktuk mondani, azzal a mintával fogunk élni az életünkben is. Most a gyülekezet lényegében a lelki családunk. Hogyha ebben a családban ezt nem tudjuk átélni, nem kapjuk meg azt a szeretetet, amire szükségünk van, illetve nem tudjuk megadni azt a szeretetet, amit meg kellene tudnunk adni, akkor jelentkezik nálunk is az a fajta probléma, ami egyébként is a családokban jelentkezik, az a mérhetetlen sok sérülés, az a mérhetetlen sok hiány, az a fajta vágy, hogy szeretném, hogyha szeretnének. Hát hisz ez mind abból fakad, hogy valahol a szeretetnek, az egymás iránti közvetlenségnek, intimitásnak a lényege sérül. És ezért gyógyító egy jó közösség, az Istennel való együvé tartozás, hogy valaki ezt munkálja bennünk. Valaki a szívünkben ezt mindig készenlétbe tudja tartani, és átáramlik az életünkön, mert itt Isten cselekszik végül is bennünk. Nem nekünk kell ezt kitermelnünk az életünkből, hanem azt jelenti, hogy a szeretet Istene a szívünkben fogadva, a Jézus Krisztus által mind ezt munkálni fogja bennünk. Előre elkészített jó cselekedetek által, a szívünk indulatának megváltozása által. És ez az a titok, ami a gyülekezet testét értékessé teszi. Mert ezen a helyen olyasmi dolog történhet meg velünk, ami egyébként máshol nem. Mert nem biztos, hogy megtörténhet. De mások a körülmények, mások a feltételek, mások az emberek indulatai, és lehet, hogy ott keressük ezeket a lelki dolgokat, ahol nem tudjuk megkapni. És a gyülekezet teste azért világítana a világban, azért lehetnénk mi só, vagy hegyen épült város, hogy képesek vagyunk felmutatni ezt az ízt, amire ha valaki bejön, akkor azt mondja, hát itt emberek vannak, és az volt az ismertető jele a keresztényeknek, hogy ők szeretik egymást. Ez volt az egyetlen egy jel. Hogy azt látták, hogy a keresztények szeretik egymást, és szerettek volna hozzájuk csatlakozni, és ezért növekedett a Krisztus egyháza a kezdeti időszakban, mert a szeretetben jártak, és még nagyon friss volt a Krisztus élmény. Nagyon friss volt az, hogy Krisztus hogy szeret bennünket. És az a szeretet töltötte be a szívüket, és egymás iránt is készségesek voltak az emberek. Meg tudták élni ennek a természetességét. A későbbi egyháztörténeti időkben egyre fontosabbá vált a tanítás. Hogy hogyan, miként, a dogma, mit higgyünk. És elkezdtek vitatkozni arról, hogy kicsoda Jézus. Meg különböző tantételek kerültek elő, amik mondhatjuk, hogy fontosak. De aztán ugye fölcserélődhet a hangsúly, hogy már a végén nem az a lényeg, hogy szeretni tudjuk-e egymást, hanem azt, hogy mit hiszünk. Most a hit gyümölcstelen, hogyha nincsenek cselekedetei, mondja Jakab. Mi a hitnek a cselekedete a Krisztusban? Hát egyszerű, azt mondja Krisztus, szeresd az Urat, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ez az egyetlen egy törvény van, ebbe foglalta össze Krisztus azt, amit ő szeretne. Sőt, azt mondja a főpapi imájában, Istennek, amikor imádkozik a mennyei atyához, hogy én megmutattam a te nevedet, és az a szeretet legyen ő bennük is, mint ahogy én szerettelek téged. És te is úgy szeresd őket, mint ahogy engem szerettél. Tehát ott van ez a lényegiség, amit Krisztus átad, hogyha élő a szeretet, az nem tud rossz irányba menni. Ha valódi a szeretet közöttünk, az Isten szeretete valódi, és az egymás és önmagunk megbecsülése valódi, ott nem lehet elrontani. Ha ez nem valódi, akkor bármit mondhatunk, bármit szólhatunk, bárhogy utánozhatjuk, fölvehetjük a formákat, és próbálunk olyanok lenni, mint ahogy a Szentírásban van, az nem az. Mert a lelkületünk, a belső megélésünk, és a megtapasztalásunk, amit meg tudunk élni, az mást fog mondani. Tehát képzeljük azt el, hogy hideg lesz a szív az emberekben. Meghidegül, és az utolsó időkben pont erről beszél a Szentírás, hogy az emberekben pontosan a szeretet fog meghidegülni. Az emberi kapcsolatok elidegenednek egymástól. Ezért úgymond az utolsó időkben lényegében Krisztus egyháza, ha jól mutatja föl ezt az értéket, akkor olyan, mint egy mágnes. Nem kell nekünk más cégér, de mondjuk, hogy szerezzük meg az emberek szívét, hogyan fordulhatnának ide a gyülekezethez. Hát a lelkipásztor legyen ügyes, jól beszéljen, modernül, találja föl a spanyol viaszt, vajon ma mit kell mondani az embereknek, nézzünk utána, legyen egy jó marketingünk, valósítsunk meg ezeket a dolgokat, találjuk ki, hát üljünk már össze, és fedezzük már föl, hogy mi van a Bibliával leírva, hát nézzük meg, csináljunk jó kirándulásokat, vagy bármit tehetünk, hívjunk meg előadókat. Csak mi a baj? Hogy nem él a közösség. Mi tartja meg azt, vagy azokat az embereket, akik ide eljönnek? Nem a program. A program az olyan lesz, hogy mint akármilyen más program, amire el tud menni, és utána, amikor idejött, elmegy. Mert ő esetleg azt érzi, hogy ennyi. Nem tudunk többet felmutatni. Olyanok vagyunk, mint bármilyen más program, amire el lehet menni. El lehet jönni a templomba, de el lehet menni máshova is. Más programot is lehet választani. És ha így vagyunk, akkor ugye pont ez a baj, hogyha mi nem tudjuk megélni, és mi sem kapjuk meg, akkor nekünk is csak egy program lesz. Mert nem tud más lenni. De lehet, hogy mi ragaszkodunk ehhez a programhoz. Hogy nekünk mindig ide eljövünk, és itt vagyunk. Ezen részt veszünk. És arra mondja az Isten igéje, ha ti már itt vagytok, akkor lélek által töltsétek ezt föl. Abban az értelemben, ahogy Krisztus bennetek van. Milyen dolgokat mond itt az ige? Tehát beszél az erőtlenségről. beszél arról, hogy becsüljük meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik előjáróitok az Úrban, és intenek titeket. Tehát figyeljünk arra, aki szolgál. Jelen pillanatban én is szolgálok, de más is szolgál a gyülekezetben, különböző területeken. Figyeljünk azokra, akik megnyilvánulnak a gyülekezetben. És becsüljük meg azt, amit az Istenből, vagy amit a szívükből adnak. Mert azon keresztül az Úr érkezik meg hozzánk. Ez munkában, megbecsülésben, cselekedetekben, szavakban, lelkületben, hozzáállásban, mind-mind megnyilvánul. A következő pedig az, hogy éljetek egymással békességben. Hogy az Istennek van egy másik neve, amelyet szoktak használni, vagy használ ő maga is a Szentírásban, ez így szól, hogy ő a békesség Istene. Nem lehet megismerni az Istent zavarodottságban. Nem lehet tartósan az Istennel, és mondhat a testvéri közösségben sem lenni, ha zavarodottság van, ha félreértések vannak, ha feszültségek vannak, ha sértődések vannak, hogyha problémáink vannak egymással. Mint egy családban. Ha nincsen békesség, nem működik a család. Ki kell engesztelődni. Meg kell vizsgálni, hogy miért húztam föl magam. Lehet, hogy nekem kell saját magamnak a szívemet tisztázni. Mert lehet egy családban is az, hogy én azzal és vigyázok a családra, hogy magamra vigyázok. Aztán persze van az, hogy egymásra vigyázunk, és figyelünk arra, hogy mi történik a másik lelkében. De nem lehet a saját felelősségünket mindjárt a másikra hárítani, hogy ő miatta, vagy okkal vagyok én. Mert főleg a keresztény ember számára azért ott van az, ha te fele barátod, ugye Péter, ha 7-szer megbánt, akkor 7-szer kell megbocsátani? Akkor meg kell nekem bocsátani? És azt mondja Krisztus, a 77-szer akkor is. Ez elég tökéletes, vagy elég nagy jövő. Tehát nem kérdés, de sok esetben kérdés. Majd akkor fogok, ha ő ilyen lesz, olyan lesz, amolyan lesz. Elvárásokat támasztunk egymás iránt, amely mondhatjuk lehet jogos, hát ha már kicsit változzál már meg, ne csak mindig bocsássak meg, érthető ez. De egyébként a megbocsátásunknak nincsen feltétele. Mert Isten is megbocsátott nekünk. És abban az esetben, ugye, hogyha én nem bocsátok meg, de Istentől elvettem a bűnbocsánatot, hazug ember vagyok. Az Isten előtt. És Isten is nekem tulajdonítja a saját vétkemet. Mert ez így van. Bocsáss meg a mi vétkeinket, mi atyánk, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétket. Ha nem bocsátasz meg nincs meg a bűnbocsánatod. Jöhetsz az Úr asztalához, veheted a kenyeret és a bort. Ott van a saját példád, Krisztus áldozata, még az sem víz be téged. Mert te nem bocsátasz meg. És ez komoly dolog. Pedig úgy gondoljuk, hogy Krisztus már mindent elvégzett, és hát megvan. Hát ő ezt megszerezte. Ez igaz, hogy megszerezte a bűnbocsánatot a mi számunkra, de ezáltal azt is megszerezte a mi számunkra, hogy nekünk is meg kell bocsátanunk. Ez ugyanolyan feltétele ennek a bűnbocsánatnak, mint az, hogy higgyünk Krisztusban, vagy higgyünk Istenben. Mert ha valóban hiszek Istenben, és tudom, hogy ő kegyelmes és irgalmas, nem lehet az ő szolgája kegyetlen és irgalmatlan. Még akkor sem, ha esetleg igaza van valamiben, mondhatjuk. De azt az igazságot, amit érvényesíteni szeretnénk, azt más úton kell érvényesíteni. Türelem, szeretet, jóság, béketűrés, szelídség, egymás intése, egymásért való imádkozás, megáldjuk a másikat, mert aki ellenünk vétkezik, lehet, hogy annak még egy nagyobb áldásra van szükség. Ezért mondja Krisztus, az ellenségedet te ne átkozzad, hanem áldjad meg. Hát ha ugyanazt adjuk, ha a gonoszra gonoszsal válaszolunk, ami egyébként a szemed szemét fogad fogért elve benne van, bár abban már egy az volt, hogy kellő mértékben hassunk vissza, ez már fejlődés volt. A szemed szemét az azt jelenti, hogy kellő mértékben legyen egy visszahatás. Ne túlzásba essünk. De Krisztusnál már ez is vissza van téve, és azt mondja, ha üldöz a te ellenséget, te ne átkozzad, ne kívánjál neki rosszat, hanem áldjad meg. Krisztus nem átkozódott a kereszten. Nem szórta az átkokat jogosan, hogy Isten káromlók. És közben rámondták, hogy ő Isten káromló. És nem átkozta meg őket, még az utódjaikat, és nem alkalmazta azt, hogy ugye hetedíziglen átkozottak legyenek mindazok, akik azoktól származnak, akik őt megfeszítették. Hanem azt mondta nekik, és imádkozott értük, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. És feloldozta őket, hogy generációkról át ne menjen tovább az a teher, hogy ott állt a nagypapa a kereszt alatt, és ő is azt kiáltotta, hogy feszítsd meg. Tehát ennyire komoly, és ennyire felszabadító, és hogyha ennek a szépségét láthatjuk, és ennek az erejét, hogy mi az, ami bennünk munkálkodik, és kicsoda az az Isten, akinek mi az imádására jöttünk, akkor ez önfelszabadító, ha jól vesszük. Nem elvárás ez, mert ha elvárás, akkor nem lesz olyan. Tehát ha nekem elvárás, hogy szeretnem kell valakit, akkor az olyan is. Nyögvenyelős, szép arcot kell mutatni, próbáljuk ezt az áldás békességet, és olyan hideg. Ezt nem kell próbálni. Mert a bennünk lakozó Isten, az pont ennek az ellenkezője. Ő nem próbál, hanem ő olyan. És ha benned van a Krisztus lelke, az olyan, mint ami itt le van írva, és csak segítség, egy sorvezető, hogy kicsoda az a lélek, ki vagy te az Úrban, te az az ember vagy, aki ezt képes vagy megélni, persze nem mindent egyszer, és nem azt jelenti, hogy mi már itt akkor egy pillanat alatt tökéletesek leszünk, de mindenki kapni fog a maga életében egy területet, ahol ezt meg fogja tudni élni. Majd figyeld meg, jön majd valami, amitől meg fog sértődni. És akkor eszedbe fog jutni, vagy jó esetben eszedbe jut. Akkor most mit kell tenni? Nem hordozgatni évekig. És azzal az emberrel nem olyan kapcsolatot kiépíteni, hogy ha jön, akkor átmegyek a másik oldalra. Hanem pont az ellenkezője. Nekem ezzel az emberrel lehet, hogy dolgom van. A Krisztusban. Tehát itt jön az a kreativitás, hogy a bátortalanokat tudjuk bíztatni, a tétlenkedőket is. Tehát, hogy ez egy, a bátortalanság ezen a területen a legrosszabb. Mert ha nem merünk szeretni, nem merünk sebezhetők lenni, és félünk, hogy fáj, akkor viszont azt sem éljük meg, hogy bennünket szeretnek. Amikor nem adjuk a szeretetet, nem tud áramolni. Ez a tulajdonsága. Ha nem tudod adni, akkor te sem fogsz kapni. Ez megint ugyanaz, hogy ha te megbocsátasz, neked is megbocsátak. Nem bocsátasz, meg neked sem bocsátanak. Vagy ahogy Jézus mondja, amilyen mértékkel mérsz, olyan mértékkel fognak neked is mérni. Ez ugyanolyan törvény, mint a 10 parancsolat. És ennek meg nem tartása ugyanazzal jár. És ez alól nincsen kibúvás. Ne tévejegjetek, ki mint vet, úgy fog aratni. Az Istent nem lehet megcsúfolni. Még a gyülekezetben sem. Ahol azt mondjuk, hogy hát itt Isten szeret minket, mi itt úgymond védelem alatt vagyunk, és mi egy különleges helyzetben vagyunk itt, és itt ezek a dolgok elsimulhatnak. Elsimulhatnak. Csak ezeknek a dolgoknak megvan megint a maga útja, hogy hogyan simul el, és el kell simítani. Mert másképp nem simul el, úgy automatikusan. Hogy az Isten majd ezt megcselekszi velünk úgy, hogy miközben nem éljük, nem cselekedjük, nem tesszük oda úgymond a szívünket, nem éljük meg esetleg a fájdalmat, nem éljük meg a csalódást, vagy vállaljuk azt például, hogy a másik embert meg akarjuk ismerni. Mi az az a család, ahol nem akarjuk megismerni egymást? Idegen. idegenné válik. A családfőt nem ismerjük, az is gond, Isten, nincs vele élő kapcsolatunk. És azok, akik a családhoz tartodnak, így mondjuk Isten fiak, akik kegyelmet kaptak, ők egymástól elzárkózóak, vagy személyválogatók, és nem azt nézik, hogy jé, ő nem olyan, mint én. Hát ez jaj, de jó. Ő másképp gondolkodik. Hát az nem baj. Az Isten országában, az Isten családjában sehol nincs leírva a Szentírásban, hogy ugyanúgy gondolkodjatok. Egy dolog van, hasonló értelemben legyetek a Krisztus. Egy értelemben legyetek a Krisztus. Ez nem ugyanaz, hogy ugyanazt kell gondolni. Hanem az, ami a Krisztusban van, az az értelem lakozik mindannyiunkban, és ezt mi tiszteljük, és ez nem azt jelenti, hogy ugyanazt fogjuk gondolni. Mert akkor a Krisztus teste egyfejű lenne. Most ilyen értelemben mindenkinek ugyanazt kell gondolni, mindenkinek ugyanazt kell értenie. Nem. Egy Isten tiszteleten is, ha én elmondom az igét, mindenki mást fog hazavinni. Nem ugyanazt gondoljuk majd az Isten tisztelet végén. Nem ugyanaz volt az üzenet, mint a másik embernek. Egészen másképp viszem tovább. Máshol szólít meg engem. És akkor nem mondhatom azt, ez nem volt üzenet. Hát mert én nem ezt értettem meg. Vagy esetleg azt mondom, én nem értettem meg belőle semmit. Míg a másik ember azt mondja, hát nekem meg szólt. Mi alapján ítéljük meg? Most jó-e az, ami történik, vagy nem? És van úgy, hogy néha én nem kapok, vagy én nem tudok adni, az is az Isten titka. Egy családban nem mindig úgy van, hogy itt mindenkinek mindig egyformán jó tud lenni, hanem néha a családban is van, hogy az egyik ember tud most adni, a másik meg nem tud. Az egyik ember elfogadó, a másik ember pedig adó, és aztán ez megcserélődik. Aztán a másik nem tud adni, és akkor a másik embernek van mit adnia. És így egészítjük ki egymást. Én nem értek, ő ért. Aztán meg ő nem ért, és én értek. És ebben nincsen hiba. Mert akkor rájövünk arra, hogy én mondjuk nem értettem, hálát adok azért egy Isten tiszteletem, hogy hát mások azért még érthetnek. És áldja meg Isten őket. Lehet, hogy Isten azért nem szól neked, mert kell egy kicsit várjál. Mert majd mondja, csak add egy kis ürességet, hogy kérdezzél, hogy mi van, Uram. Most nem hallom a hangodat. Mert lehet, hogy már mondott valamit, csak nem tetted meg. És te szeretnél egy újabb üzenetet. Hogy még mondjon neked, vagy tereljük egy kicsit a dolgot más irányba. Mert amit mondott, azt hallottam, csak nem akartam megtenni. Hát te elkezdjük terelni. Ha majd csak mond Isten mást, ami nekem kedves. És ha sokat terelünk, aki egy idő után nem szól. És akkor csodálkozunk. És akkor biztos, hogy annak lesz hibája, aki hirdeti. De nem biztos. Mert Isten kommunikál velünk, az ige hirdetésen keresztül is már tény az, hogy az ige hirdető nagyon meghatároz, hogy mit mond, hogy mondja, hogy nem mondja, miért ezt mondta, miért úgy mondta, és miért így, ilyen hosszan mondja. Ez is, tehát rengeteg ok lehet. Ami közrejátszik ahhoz, hogy megérthessük, hogy mit mond Isten. De itt jön egy másik nagyon fontos dolog, amit mindig kiemelek, vagy szeretném azt tudni, hogy minden embernek a legfontosabb dolog egy ige hirdetőnek is, hogy az embereket a legrövidebb úton Istenhez elvezetni, és minden ember a saját szívében és lelkében fogadja be az Istent. Ezt megtérésnek nevezhetjük. Döntésnek, elköteleződésnek Isten mellett. Ezt nem lehet központilag kiutalni. Nincs az a tanító, aki ezt meg tudja neked adni. Akármilyen aranyszájú, azt a pillanatot nem tudja megadni, hogy te azt mondod, Istenem, jöjj be a szívembe és legyél. És te igent mondasz az Istenre és behívod. Ezt az új esztendőben is mindig meg kell, hogy tegyed, vagy megerősíted, vagy ebben a hitben megmaradsz. Ezt senki helyetted meg nem tudja tenni. Egy ige hirdetés maximum fölhívja rá figyelmet. Nincs az az ige, ami a te szerepedet átvállalná. Vagy mondhatom, még Isten sem vállalja ezt át. És akkor jön, hogyha befogadjuk. mert önkéntes, nem erőszakolja meg az életünket. Tehát látjuk az Istennek a legbelsőbb lényegét, hogy bíztatás, bátorítás, felkarolás az erőtlenek részére, türelmes mindenkihez. Ez nem az emberekről szól, hanem az Istenről. Hogy ő ilyen, a természete. És ahogy bennünk megnyilvánul. Ez az Istennek a közöttünk levő megnyilvánulásának az egyik a sok formája. Ha keressük az Istent, hogy milyen, mert nem tudjuk, hogy milyen, akkor ha elolvassuk, akkor láthatjuk. Mert nem nekünk kell ilyeneknek lennünk, hanem azt mondja az ige, hogy te benned az Isten ezt fogja elvégezni a Krisztus testének tagja vagy, mert az Isten ezt munkálja benned, és ő ilyen. Az ő lényegisége fog átáradni az életünkön. Mit mond még? Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal. Ez is az Isten természete. Mindig föltesszük a kérdést, olyan sok rossz van a világban, mi nem csattint már oda egyet? Hát csak megértenék akkor. Hát ha arra sok rosszra, rosszal válaszolna Isten, ami történik a világban, már eljött volna a világ vége. És nem lenne kegyelmi időd, meg sok-sok embernek nem volna ott a lehetősége, hogy megváltoztasson valamit. Hogy bejusson az Isten közösségébe. Hamar tőre lehetne metszeni, és a fa gyökerére vetni a fejszét, és azt mondani, hogy ez megérett arra, hogy kivágjuk. Hát sokszor mondja az ember, ez a világ megérett arra, hogy tűzben elpusztuljon. Mert pusztítja önmagát, pusztítja mindazt, ami az élet, és közben az életről beszél, közben próbálja az életet egyre jobban megélni, és mégsem tudja. És akkor itt jön az, hogy a rosszal válaszolni, az pont a világ problémája. Mert nincsen megbocsátás, nincsen kitisztulás, nem működik a szeretet. Ez a spirál viszi bele az embereket, a világot és mindazt, amiben élnek. A világnak ez a tragédia, hogy erőszakra, erőszakkal válaszol. Képtelen megállni. És most szimbolikusan mondom, oda nyújtani a másik arcát. Nem, rakétára rakéta lesz. Kardra kard lesz. Háborúra háború lesz. És a békességre sokszor nem a béke a válasz, hanem az, hogy felrúgjuk. Csak addig legyen béke, míg nekem érdekem. Amikor nem érdekem, akkor háború legyen. És ezért mondja Krisztus, hogy boldogok a szelidek, mert övék a föld. Övék lesz a föld, a szelideké lesz, mert végső soron nem az erőszakosok fognak uralkodni a földön, mert az erőszakosok felemésztik önmagukat, és felemésztik a földet, és semmiük nem lesz. Se ők nem lesznek, sem az nem lesz az övék, amiért harcolnak, mert elvétetik tőlük, mert felperzselődik, és nem tudnak majd vele élni. Viszont a szelidek, akik úgymond visszafogják magukat, a szelídség, abban már van egy megengedés, van egy szeretet, másnak is jó lehet. Talán tudok hátrébb lépni az életemben is. Tudom azt mondani, hogy jó nekem másodiknak, jó nekem harmadiknak is, jó nekem ötödiknek is. Nem baj, hogy te első vagy. Nekem is jut. És még neked is jut. Hogy legyen jobb a másiknak. Tudjuk azt kívánni, hogy sokkal többet kapjon, mint én kaptam. De az irítség ott van. És fáj az nekem, hogy nekem nincs, és a másiknak van. De mit mond erre Isten igéje? Adjál hálát mindenkor mindenért. Ne panaszkodj. És ne azt láss, hogy te semmit nem kaptál, ha másikhoz méred magadat, hanem annak örülj, amit van. És még abból is adhatsz. Ha rájössz a hálaadásodba, hogy neked még ebből is tudsz adni. Annak, aki még tőled is kevesebbet kapott. Tehát fölfele nézzünk, akkor azt láthatjuk, hogy ilyen sok ember jobban él, mint én. Akkor jöhet az irítség. Aztán, ha elkezdünk máshogy nézni, azt mondjuk, mennyi ember, hány milliárd ember embertelen körülmények között él. És hozzá képest én császár vagyok. Én minden nap dőzsölök. És mindenem megvan. Tehát mindenkor a jóra egymás iránt is hajlandók legyünk, és itt jön a nyitás, először egymás iránt, és azt mondja, utána mindenki. A mindenki, az már nem csak a gyülekezet. Na de addig nekünk ezt tanulnunk kell. Hogy tudjuk a legjobban megtanulni? Hát pontosan egymással, akikben hasonló lelkület van, mert elkezdjük egymást tanítgatni, és merünk szeretni. Mert mi a legnagyobb problémája az embernek? Hát nem mer szeretni. Mert a világban nem a szeretet a törvény, hanem pont az ellenkezője. Aki hatalmaskodni akar, aki a hatalmat akarja, a pénz, a siker, az, hogy előmenetelem legyen, az érdek, ezek az erők mozgatják. És ameddig van érdeke valakinek hozzám tartozni, addig fog. És amikor már nincs érdeke, akkor megláthatjuk, a bajba kerülünk, ki marad mellettünk. Akkor tudod meg, hogy ki az, aki önmagadért szeretett. Nem pedig azért, mert volt neked valamid, vagy éppen jól ment a szekér, és jó volt veled lenni. És ez a lelkület ne menjen be a gyülekezetbe. Mert ahonnan jövünk, ezt hozzuk, és észre se vesszük. Itt is lesz majd hasonló, hogy nekem az az érdekem, hogy itt most így legyen. Istennek meg az az érdeke, hogy megtanuljam, hogy mi az Istennek a természete. És azt hagyjam, hogy áradjon az életemen keresztül. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok. És itt jön az imádság. Ha mindezeket a dolgokat összeszedjük, akkor már van miért imádkozni, mert látjuk, hogy hol kéne a segítség. Nekünk, meg másoknak. Mert ezeket végignézzük, hogy egymásra rá tudunk nézni, becsüljük egymást, békességben vagyunk, intjük egymást, intenek bennünket, és tétlenkedők is vannak, bátortalanok is, elkezdünk egymással együtt érezni, akkor az imádságunkba hirtelen föl fog jönni, hogy de hát akkor őt hogy látom, de hát akkor itt mi a gond, vagy ezt nem látom, itt kéne egy kis segítség. És akkor elkezdjük egymásnak a jót kívánni. Imában. El tudjuk mondani az Istennek. És miért jó ez? Mert akkor már egymásért is tudunk imádkozni, nem csak magunkért. Egy közösségben az is probléma lehet, hogy nem tudjuk áramoltatni azt az isteni szeretetet, azt az imádságot, azt az együtt gondolkodást, itt jön az együtt gondolkodás, hogy te amiért imádkozol, azért lehet, hogy én nem. Mert te látod, én meg nem. És ha sokan vagyunk így, hogy sok mindent látunk, akkor pontosan jól ki fogjuk egészíteni azt, amire szükség van. De hogyha mindig monoton, ugyanazt imádkozzuk, mindig monoton csak magunknak kérünk, el tudjuk azt képzelni, hogy milyen az Istennek? Csak magadnak kérsz, csak magadra gondolsz, csak azt szeretnéd, hogy te kapjál. Egy előbb-utóbb magunktól is rájöhetünk, hogy Isten sem így működik. Mert ugye néha úgy érzem, hogy én vagyok, és nekem van Isten. És akkor mit mond Isten? Te vagy, és még sokaknak vagyok. És te azért vagy, hogy erre rájöjj. Nem egyedül vagy az üdvösségben, hanem igazából sokakkal vagy együtt. És szüntelen imádkozás az ennek a felismerésnek az örömét jelenti, a szüntelenség az egy önfeledtséget jelent, szüntelenül, mint ahogy a levegőt szüntelenül veszed. Ez nem azt jelenti, hogy gondolkodunk, hogy levegővétel. Az imádság az csak úgy kibudjan a szívünkből. Természetesen, ahogy gondolkodunk, imádságban gondolkodunk. Eddig gondolkodtunk, hogy járt így a kerék az agyunkba, hogy hát milyen ez az ember, milyen ez az élet, hát hogy lehet így viselkedni, és megy a gondolat. Az imádság mit jelent? Uram, itt van ez az ember. Most ezt szólta, ezt cselekedt, én eléd hozom őt. Ugyanazt elmondod, csak másképp. De elmondod Istennek. És már megáldod. Itt segítsél, mert én ezt nem látom. Bennem olyan harag van most, vagy olyan indulat van bennem, hogy itt fel tudnék robbanni. De mégis azt kérem, hogy vedd ki az én szívemből ezt. És itt már elkezdjük gyakorolni. Miért kell szüntelenül? Mert annyi fajta élethelyzet van, megnézzük egy napunkat, vagy akár a gyülekezeti életet is, hogy váltakoznak az események. És ha nem vagyunk az Úrban, nem tanulunk meg imádkozni, akkor mi történik? Elkezd járni az agykerekünk, és akkor így mondjuk, hát már megint megbántott. Már megint hogy nézett rám? Már megint a helyemre ült. Már megint valami nem úgy történt, ahogy mondta. És ugye ez imádság? Nem, ez te vagy. Aki jegyzetelgeted, fenntartod, felrovold. Ugye ez, hogy nem rója föl a mi vétkeinket, Isten. Nem emlékezik meg róla. Mit csinál az ő népe, vagy az ő gyülekezete? Hát mindig felrója. Mond az ellenkezőjét csinálja a természete, Isten természetének az ellenkezőjét adja. Ezért kell szüntelenül imádkozni, hogy azt ki kell dolgozni, az nem úgy van, hogy jön egy hatás, és akkor én mindjárt jó vagyok. Nem, azt meg kell tusakodni. Ez nem úgy van, hogy én mindjárt ugye megbocsátok, mert az sem biztos, hogy mindjárt sikerül. Lehet, hogy beletelik 2-3 napba. De hát az végig kell csinálni, nem azonnal megy minden. És az sem biztos, hogy azonnal megy, hogy én majd megszólítok valakit a gyülekezetbe. Akit Isten szeretne, hogy rajtam keresztül megszólítsa. Hát én soha nem szólítottam meg senkit. És engem se szólított meg senki. Na miért van ez? Mert senki nem gondolta, hogy meg kéne. Hát örülünk, hogy vagyunk. És hogyha megszólítanak, akkor jaj, hát félnünk kell, hogy mi van. Talán valami baj van, rosszat tettem? Nem. Hanem itt igazából nekünk feladatunk, vagy hogy mondjam, lehetőségünk, hogy a Krisztust így fel tudjuk mutatni. Persze megadva a másiknak az intimitását, megadva azt, hogy ő lehessen az, aki. Ez nem azt jelenti, hogy én aztán most megmondom neked, hogy te neked milyennek kéne ám mostan most lenned, mert ha most nem vagy ilyen, akkor már te nem vagy itt. És nem lehetsz itt így. A kiutasítás, hogy Jézus mondta, hogy én, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. A Szentírásban egyszerűen, majdhogy nem, hát az extrém eset van, hogy adjátok át az ördögnek, vagy valami kifejezés, hogyha ő valamit tesz, akkor adjátok át. De ez is már az, azért, mert nem hallgat a belső intésre. Akkor engedjétek, mert nem tudunk más tenni, elengedjük őt, de visszavárjuk. Nincsen bezárt ajtó, nincsen kiközösítés igazából, hanem kegyelemben való elengedés van. És ha valaki rossz úton jár, akkor átadhatjuk ennek az útnak, de mi elengedtük őt, de visszavárjuk. És nem mondunk le idézőjelbe senkiről. Hát a tékozló fiúról már rég le lehetett volna mondani. Hát ő az biztos nem fog visszajönni. Aztán mégis visszajött. Persze, ehhez is kell egy belső döntés, de miért jött vissza az a tékozló fiú? És itt jön az alapélmény. Mert ő azt mondta, hogy még a béreseknek is jobb dolguk van az atyai házban. Tehát ha az a jobb dolgot nem értette volna meg egyszer, hogy itt valami van egy másik íz, hogy vissza lehet jönni, hogy az atyának van egy másik természet, amíg a béresekkel is jobban bánik, mint velem az élet. És amit én próbáltam megélni, a világban kerestem a szeretetet, és a szeretet a világban addig volt, míg volt pénzem, míg voltak haverok, míg meg tudtam élni az életemet, és eddig tartott, hogy szerettek. Ez volt a tékozló fiú története. És akkor eljutott a disznókvályog, és egy haver sem volt. Egy barátnő sem volt. És nem volt, aki enni adjon neki. És akkor megemlékezik, ha visszamegy, akkor ott más rend van. Na de itt jön az a probléma, hogy az idősebbik fiú sérelmezni fogja, hogy ez a léha, semmire kellő. Az én testvérem visszajön, és ezt kapja. Ugye? Nem tanulta meg a házi rendet. És ő jogosan puffog. Mi az, hogy ünnepség? Mi az, hogy leöljük itt a túlkot? Mi az, hogy fehér ruha? Hát én itt gürizek. Neked, atyám, és én nem kaptam semmi ilyet. Nem ismeri az atya természetét. És mondhatjuk, joggal sértődik meg, hiszen hát ő megtesz mindent. Csak mi hiányzik belőle? Az isteni lelkület. Te megtehetsz mindent, lesz tökéletes, megtartatod a parancsolatokat, olvashatod a Szentírást, előírásszerűen imádkozol, minden vasárnap itt vagy. De ha a lelkületed, mert nincs meg ez a szeretet, és majd bejön valaki, és a helyedre fog ülni, és te nem tudod szeretettel fogadni, akkor a vizsga az lesz. Na, nem azt fogja nézni Isten, hogy hányszor voltál itt, hanem szeretettel fog téged is meginteni, mert az lesz a döntő, hogyha bejön az az egy, aki egyszer se volt itt, és akkor egyszer bejött, az megláthatta az Isten szeretetét bennünk közöttünk, hogy valahogy megjelent? Mert ez fogja őt megtartani, és az Isten ezt szeretné, hogy így felkészítve önmagunkat, természetes módon majd valaki, nem mondjuk, hogy csak te, mindig te leszel az ajtóba, és te köszöntöd majd, aki majd jön. Ez nem egy ilyen dolog, hogy leosztjuk, hogy te majd szeretsz, én meg majd ítélek. Én adok, te meg majd mindig elveszel. Azoktól, akik jönnek, hogy ezt kell csinálni, azt kell, ilyen legyen, olyan, azt elvesszük tőlük, hogy legyenek ilyenek. Én meg majd adok, mondom, hogy mi mit tudunk adni, és leosztjuk ezt a dolgot. És ezért fontos az, hogy Isten akarata, a Jézus Krisztus által a mi javunkra, hálaadással elkezdjen működni. A lelket ne oltsátok ki, a profétálást ne vessétek meg, vagyis legyetek összhangba a belső lélekkel, ami az Isten lelke bennetek. A profétálás pedig az, amikor a jelenbe le tudjuk hozni az isteni látást, a proféta mindig az volt, aki a jelenben értelmezni tudta, hogy most merre fele kell mennünk. Mit kell tennünk, hogyan cselekedjünk. És a proféta ezt úgy tudta elmondani, hogy az emberek megértették, figyelni tudtak, és rá tudtak állni az isteni üzenetre. És meg tudták azt cselekedni. Ez volt a jó proféta, aki ezt el tudta érni. És ezért nevessük meg a profétálást, mert ha ez van közöttünk, akkor tudunk egymásnak úgy szólni, hogy az hatásos. Nem csak falra hányt borsó. Mert hiába szólunk, ha senki nem figyel. Hiába figyelmeztetünk, ha senki nem áll meg. Hiába mondjuk, hogy szeressünk, ha nem szeretünk. Hiába mondjuk, hogy az Isten szenet, hogyha ezt nem tudjuk megélni. A profétai szó nem tud eljutni a szívig, és ezt a lélek munkája, imádkozzatok azért, a lélek által, hogy a profétai szó legyen a közöttetek hirdetett ige. Mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Ezzel az erővel már, hogyha ezt végig gondoljuk, hihetetlen nagy erőt képvisel a hívő ember, a gyülekezet, teste, olyan erőt képvisel, erre mondjuk azt, hogy mondja a Szentírás, hogy a Krisztus egyházán még a pokol kapui sem tudnak erőt venni. Ez az. De csak a gyakorlatban. Gyakorlat nélkül a pokol kapui jönnek és benyelnek minket. Mert más gonosz, más erő fogja áthatni. Ez a konkoly példázata, hogy a jó mag közé behull a konkoly is, és együtt növekszik a búzával. És meg fogja folytani. Mert eljön a másik is, és vetni fog. Pont a gyülekezet testében vet a gonosz is. Azért vizsgáljátok meg, és a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok, mert elkezdődik a másik vetés is. És észre sem fogjuk venni, de elülteti a szívünkben a gonosz is az ő magvát. És a hívő ember élete is ilyen, hogy kap az Istentől is, és kap úgymond a gonosztól is magot. És az a kettőt nem kell összekeverni, hogy melyik az igazi. És föl kell tudni ismerni. Ezért van az, hogy vizsgáljátok meg, a jót tartsátok meg, ismerjétek fel az Isten bennetek való munkáját, és a közöttetek levő munkáját a gonosznak azt is ismerjétek föl. De ne egymásban lássátok a gonoszt, hanem egymást megbecsüljétek és szabadítsátok ki. Mert nem a másik ember a gonosz, meg ő a rossz, meg bűnbak képző mechanizmusok vannak. Ameddig ő itt van, addig én nem leszek. A gonosz jól elveti a magot, és a végén mi egymással veszünk össze. Miközben mi azért vagyunk, hogy pont felismerjük, hogy ez a csapda. Vizsgáljátok meg tehát ezt. A jót ezért kell megtartani, és a gonosz minden fajtájától tartózkodni. Tehát, szeret az Úr. Azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. És azért nem fogy el az irgalma, hogy a mi életünkön keresztül is áradjon mindez. Minden reggel megújul az ő kegyelme az életünkön, és nagy az ő hűsége. ezzel a belső tudással, felvértezve, Isten azt üzeni neked és nekem is, hogy meg lehet csinálni. Nem lehetetlen, amit Isten mond, hanem Istennel lehetséges a te számodra is, neked is megvan a magad része ebben, és megteheted azt, amire Isten indít téged. Tedd meg! És meg fogod látni, hogy az Isten benned és általad is munkálkodik, mindenkor imádkozzál, szüntelenül hálát adjál, örvendezzél a másik emberben a jót lásd, ne a rosszat, mert ha rosszat látod, gonosznak vetsz. És azt a magot fogod elültetni. Egymás különbeknek tartsátok. Ne felejtsétek el, hogy mindannyian kegyelemből tartatunk meg, egymást ne ítélgessétek, hanem szelíd lélekkel intsétek. Az intés és az ítélgetés között mérföldek vannak. Össze nem lehet hasonlítani a kettőt. Mi egymást nem ítéljük, hanem az Úrban intjük. És az Úré az ítélet. Ő az igaz bíró. Mi nem vagyunk bírók. Csak testvérek vagyunk, akik szeretetben intünk, és a másik embert hordozhatjuk. Kívánva neki is az Isten kegyelmét. Ez tehát a mi esztendőben a mi meghívásunk, kiválasztásunk, és ezzel kívántam segíteni az életünket is, hogy mi magunkra is gondot viseljünk az életünkre, körülöttünk lévő emberekre is, és a gyülekezetre is. Hogy szeretetben legyünk együtt, és ez valóságos legyen mindnyájunk számára. Isten áldja meg ezt az életünkben. Amen. Imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy nem javaslod nekünk a panaszkodást, nem javaslod nekünk, hogy egymást ne becsüljük, nem javaslod, hogy békétlenségben éljünk tovább. És nem szeretnéd, hogy mi ne karoljuk fel az erőtleneket, és mi magunk is ne váljunk erőtlenekké. Köszönjük, hogy szívünkre helyezed, hogy vigyáznunk kell, hogy rosszért rosszal ne válaszoljunk, hogy megismerhessük azt a jót, amit te készítettél nekünk, ne azt a jót, amit mi annak gondolunk, és felismerjük, hogy mit akarsz kimunkálni bennünk. Add meg nekünk, Istenünk, hogy ne csak szüntelenül saját javunkra kérjünk, hanem tudjuk a másiknak is kívánni, még azt a sokkal többet is, ami nekünk nincs. És akkor mi is megkapjuk azt, amire vágytunk. Ha másiknak is tudtuk kérni, mikor nekünk nem volt, mert szeretetet tudtunk adni, és te szeretetet tudsz akkor nekünk is adni. Add meg, Istenünk, hogy a te akaratod a Krisztusban, ami javunkat szolgálja, hogy felismerjük ezt. A javadat fogja szolgálni, ha így élsz. Ebben a lelkületben forogsz a gyülekezetben, a világban. Ha lelket meg nem oltod, ha prófétai szóra figyelsz, ha megvizsgálod, mi a jó, és a gonosznak minden fajtáját kihúzod a szívedből, és tudod inteni szeliden a másik embert is. A gonosz rossz magot vetett az életébe. Add meg, Istenünk, hogy ne a másik embert tartsuk rossznak, gonosznak. Mert minden ember a te képedre és hasonlatosságodra van teremtve. Ki vagyok én, hogy azt mondom, hogy ő gonosz? Add meg, Istenünk, hogy ez az új esztendő a te szeretetednek a bizonyítéka legyen, és megismerjük a te természetedet. Köszönjük, hogy nem fogy el majd a te irgalmad rajtunk, ha mi is irgalmasak tudunk lenni. Minden reggel megújul a te hűséged bennünk, és ha mi hűtlenek vagyunk, akkor is segítesz bennünket, hogy jó úton járjunk. És igazgatod a mi lábainkat, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket. Ezt a munkát kérjük erre a gyülekezetre, minden egyes szolgálóra, minden egyes gyülekezeti tagnak, Mindenki, aki beül ide a templomba, add, hogy megérezhesse te jelenlétedet bennünk, és tudjunk egymásnak jót kívánni, kérni, gyógyítást kívánni, bátorítani, szeretettel odafordulni, és egymást tisztelni, és egymásban meglátni a jót, a te arcodat, a te isteni akaratodat. Gyógyíts betegeinket, erősítsd meg hitünket, és add, hogy tudjuk cselekedni a szeretet evangéliumát. Most pedig hallgass meg imádságainkat. Amen. Kérünk Istenünk, add, hogy a szívünkben ott legyél, add, hogy ezt kérjük, megtapasztaljuk, és ebben a hitben tudjunk élni. Cselekedj bennünk és általunk. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Az egek beszélik Isten dicsőségét és kezeinek munkáját, hirdeti az égboltozat. Szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne oltsátok ki, a profétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Amen. Áldás békesség, boldog új esztendőt!